Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Kérlek, foglaljatok helyet! Nagyon-nagyon jó látni itt benneteket! Hogy vagytok? Mi újság? Mindenki jól van? Micsoda fantasztikus dicsőítésünk volt! Tényleg csak adjunk egy nagy tapsot a dicsapatnak, és minden önkéntesnek, akik itt létrehozták ezt számunkra, tényleg egy olyan nagy áldás, és olyan fantasztikus, hogy együtt itt lehetünk, dicsőíthetjük Isten nevét, és hálásak vagyunk ezért a helyért, kihálás az albabárért, ezért a helyért, tényleg csak fantasztikusan hálásak vagyunk azért, hogy itt lehetünk, és Isten megnyitott egy ilyen kaput, egy ilyen lehetőséget. Köszöntjük azok, akik Budapestről jöttek, adjunk nekik is egy tapsot a budapestieknek, tök jó, hogy itt vagytok. És hát azoknak, akik néznek itt live-on bennünket, talán Izland? Igen. Szia, Dani! Ciao, Dani! Oké. Majd írjatok rá Danira. Nem most. Most nem. Ez egy jó kérdés. Jól csináljátok. Nem most. Oké. A mai délután szeretném folytatni azt a sorozatot, amit előző héten kezdtem el, aminek az a címe, hogy hogyan legyél tiszta egy szennyezett világban. És igazából ez egy elég ilyen kemény téma, úgymond. Nagyon sokat beszéltünk arról, vagy beszéltem arról, hogy egy ilyen nagyon ilyen szexuálisan túlfűtött világban élünk, ami azért nehéz megállni, nehéz tisztának maradni és erősnek maradni ebben a világban. De hát ugye mondtam nektek, három ok miatt beszélek erről a témáról, és ez három dolog miatt szeretném ezt folytatni. Először is azért, mert ti kértétek január elején, ugye beixeltétek, hogy szeretnétek a szexről hallani dolgokat. És ez volt a top 10-ben, aminek egyébként nagyon örülök, mert sok gyülekezetben nem mernek, félnek beszélni erről a témáról, mert ugye ez egy tabu téma, kellemetlen beszélni róla, de mégis annyira fontos, mert minden nap érint bennünket, és ha azt mondod, hogy téged nem érint ez a téma minden egyes nap, akkor hazudsz. Minden nap találkozunk ezzel, így vagy úgy, valamilyen impulzus ér bennünket, mert egy ilyen világban élünk, és ti is látjátok, ti is tudjátok, hogy minden a tévéből, az internetről, a reklámokból, újságokból, mindenhonnan ez folyik, és valamilyen módon ilyen impulzusokat kapunk. Emlékeztek, előző héten mondtam, hogy évente 12 000 olyan impulzust kapunk, ami valamilyen szinten ilyen szexuális impulzus. És ebben megállni és erősnek lenni, erről kell beszélni. És szükségünk van erre. Azért a második alkalomért akarok erről beszélni, azért mert ez az év, 2019 az erő éve. Hiszem azt, hogy Isten azt szeretné, hogy erősek legyünk, szellemileg erősek legyünk. És emlékeztek januárban, amikor beszéltem Sámsonról, hogy Sámsonnak mi volt az a három dolog, ami leszívta az erejét. Az egyik az volt, hogy nem tudta a vágyait irányítani. Nem tudta kontrollálni a vágyait az életében, és hát problémái voltak ugye a szexualitással. Mondjuk ki, igazából erről volt szó. És azt gondolom, hogy igen, fontos nekünk megértenünk. Ha szeretnénk erősek lenni szellemileg, akkor tanulnunk kell ebben a dologban, és a mai nap tényleg csak szeretnék nektek segíteni, hogy hogyan maradjunk tiszták egy szennyezett világban. Oké, az előző alkalommal az első három lépésről beszéltem. Ugye az első lépés az volt, csak egy kicsit visszaelevenítem. Egyébként, hogyha szeretnétek az előző heti jegyzetet megszerezni, akkor kint a könyvespultnál nyugodtan el lehet vinni. Vigyétek magatokkal haza, tanulmányozzátok azokat az igéket, hallgassátok vissza a kk.hu-ról. Ez a mai nap ennek a folytatása. Tehát ezek lépcsőzetesen épülnek egymásra. Tehát, hogyha kihagyod az első három lépést, nem fog semmit érni az, amit ma mondok, a negyedik, ötödik, hatodik lépés. Okay? De a mai nap, illetve nézzünk vissza az előző három. Mi volt az első három? Első, kötelezd el magadat, hogy Isten igéje szerint fogsz élni. Ez volt az első. A második, irányítsd a gondolataidat. Harmadik, figyelj arra, mit nézel a médiában. Mit olvasol, mit nézel, stb. Stb. És a mai nap, a negyedik, minimalizáld a kísértés lehetőségét. Minimalizáld a kísértés lehetőségét. Ez a negyedik pontunk, amiről szeretnék beszélni. Mit jelent ez, hogy minimalizálni a kísértés lehetőségét? Ne helyezd magadat olyan helyzetbe, ahol tudod, hogy kísértve leszel. Ahol tudod, hogy meg leszel kísértve. Mit jelent ez? Ha nem akarsz megégni, akkor tarts távol magadat a tűztől. Igaz? Hogyha nem akarod megégetni a kezedet, ne nyújj bele a tűzbe. Vagy ha nem akarod, hogy megcsibjenek a méhek, ne menjél a méhkas közelébe. Ugye szokták mondani. Ugyanígy van. Ha nem szeretnéd, hogy kísértésbe es, akkor minimalizáld a kísértésnek a lehetőségét is. Mit jelent ez a gyakorlatban? Ha tudod például, hogy problémád van az alkohollal, tegyük fel, akkor ne menj el a kocsmába buszjegyet venni. Oké? Okay? Tehát értitek? Nem fogod, lehet, hogy akkor más úton kéne hazamenned. Ne a kocsma melletti kisboltba menj el vásárolgatni. Tehát, hogy értitek? Minimalizáld a kísértésnek a lehetőségét is. Vagy ha tudod, akkor nem, ha van bizonyos kísértésed, ne az úton menjél haza. Ne maradj fönn olyan sokáig. Stb. Értitek, hogy miről akarok beszélni. Használd az eszedet. Isten azért adta, hogy használjuk. Amen. És ilyenkor kell használnunk a józan eszünket. Három módon tudod minimalizálni a kísértést az életedben. Ezt direkt nem írtam fel a jegyzetbe, ezt a három dolgot, csak a számokat, azért, hogy adjak nektek is egy kis munkát, hogy ne aludjatok el közben. Úgyhogy az első, ismerd fel, mi az, ami kísértésbe visz. Mi az, ami megkísért? Ismerd fel. Tudd, legyél tisztában, hogy melyek azok a szituációk, amik például elveszik az agyadat, beindítanak, bármi. És gondolkozz előre. Oké? Okay? Ismerd magadat. Tudd azt, hogy mi az, ami megkísért téged. Hadd mondjak egy egyszerű példát, maradjunk a fánkos példánál, amit előző héten is már használtam. Tudjátok, hoztam ide gyönyörű szép fánkokat, és egy pár héttel azelőtt történt egy másik eset, amikor felmentük Budapestre Zsanival egy családi találkozóra, ahol a kedvenc fánkomat rakták ki oda az asztal közepére, csokis fánk, én nekem a kedvencem, azt tudnatok kell, hogy ez a tök egyszerű, Tesco gazdaságos csokis fánk, 100 forintos, a legjobb. És tudnatok kell azt, hogy én meghoztam egy pár hónapja egy döntést, hogy némi inspirációra, hogy nyáron szeretnék egy kocka hasat, de tudjátok, nem egy nagy kockát, hanem hatot, nem hármat, hatot. Hatott. Szóval, és hát én meghoztam azt a döntést, hogy nincs fánk, no fánk, áthúzva. És az a lényeg, hogy nem is nyúltam hozzá a fánkhoz a családi összejövetelen, de a végén, hát ugye jó szokásához híven a kedves vendéglátók elkezdtek unszolni, hogy hát vigyünk haza magunkkal egy kis fánkot. És hát mondom, nem, tényleg nem. Zsani, de már annyira unszoltak, hogy Zsani mondta, jó, oké, akkor majd visszük, akkor majd én megeszem már, mint a Zsani majd megeszi otthon. Jó, mondom, oké, rendben. Hazahoztuk, berakta a hűtőbe, és este én tudtam ugye, hogy ott van a fánk, és mondtam a Zsaninak, figyelj, szívem, ha te most nem eszed meg ezt a fánkot, vagy nem dobod ki, én ezt éjszaka meg fogom zabálni. És utána nem tudtam, mi történt a fánkkal. Mondta, hogy jó, de nem láttam semmit, hogy ő megette volna, vagy valami. És lefeküdtünk aludni, és éjszaka felkeltem. És és a fánkok eszembe jutottak. Hogy ott vannak a hűtőbe. És komolyan mondom nektek, felálltam, és oda mentem a hűtőzés, és azt mondtam, nem érdekel, meg fogom enni a fánkot. Kinyitottam a hűtőt, és nem találtam a fánkokat. És elkezdtem kutatni, és mindent kihúztam, minden fiókat, esküszöm nektek. Végignéztem az egész konyhát. Az összes zacskót, az összes kosarat, mindent, nem volt ott a fánk. Nem tudom, mit csinált vele, de ez volt a szerencsém. Ez volt a szerencsém. Emiatt nem ettem meg a fánkot, mert már mielőtt kísértésbe estem volna, tudtam azt, hogy ez a dolog kísértésbe fog esni, kísértésbe fog vinni, és előre gondolkoztam. És ez volt a szerencse, hogy a Zsani eltüntette a fánkokat. Ismerd fel, mi az, ami kísértésbe visz. Mi az, ami megkísért. És gondolkozz előre. 1 Korintus 10:12. Azt mondja, azért, aki azt gondolja, hogy ő biztosan áll, vigyázzon, nehogy elessen. Nem mondd azt, hogy hát én úgyse fogom ezt a bűnt megtenni. Úgyse fogok beleesni ebbe a bűnbe. Hát én keresztény vagyok. Hát ez nem. Ne mondd ezt. Ezt írja a Biblia. Vigyázz. Legyél résen. Figyelj a kísértés korai figyelmeztető jeleire. Legyél felkészülve. Ismerd fel ezeket. A jeleket. Ez egy nagy hazugság, amit mi sokszor keresztények gondolunk, hogy minél régebb óta vagyok keresztény, annál kevésbé kísért meg valami. Ez pont az ellentéte történik a valóságban. Minél régebb óta vagy keresztény, annál jobban támad a sátán, annál jobban akarja, hogy eles, annál jobban akar legyőzni, annál jobban akarja a bukásodat. Az élet nem így működik. És nem mondhatod azt, hogy ó, hát én már 10 éve keresztény vagyok, hát én nekem ez nem, ez engem nem fog kísértésbe vinni. Azt írja a Biblia, mindenki gondolja, azért aki azt gondolja, hogy biztosan áll, vigyázzon, nehogy elessen. Amen? Szóval maga a kísértés nem bűn. Amikor belelépünk a kísértésbe, az bűn. Csak gondoljátok végig, Jézust is megkísértette a sátán. Jézusnak is voltak kísértései 33 éves korában, vagy nem tudom hány éves korában. Tehát hány éve volt már keresztény? Gyerekkorától kezdve folyamatosan Isten igéje által nőtt fel. Nem az számít, hogy milyen régóta vagy keresztény. És más részről pedig a Biblia azt mondja, egy másik igében, hogy az ember szíve megtéveszthető. Minden embernek a szíve. Mindenki. Az enyém is, a tied is, mindenki. Demény Géza szíve is megtéveszthető, és bizonyos körülményekbe helyezve engem, megvan a lehetőség arra, hogy bármilyen bűnt elkövessek. Ez az igazság. Szóval, és hogyha ezt nem hiszed el, hogy te nem vagy megkísérthető bizonyos dolgokban, akkor óriási nagy bajban vagy. Óriási problémában vagy, mert el fogsz bukni. Ismerd fel, mi az, ami megkísért, ami kísértésbe visz. Ismerd fel. Oké, ez az első. A második, gondosan válaszd meg a barátaidat. Ez a második legfontosabb dolog. Kikkel veszed körbe magadat? Kik a barátaid? Kik a legközelebb barátaid? Szeretném kérni a csokit, hogy hozzon most ide egy széket, mert szeretnék bemutatni nektek egy prezentációt. Oké. Okay. Előtte szeretnék felolvasni egy igét. 1 Korintus 15:33. Ne engedjétek magatokat becsapni. A rossz társaság elrontja a jellemes embert is. Oké? Okay? A jellemes embert is. Szóval, gyere Csoki ide, légy szíves, ide elém. Szerintetek, fordulj meg, légy szíves, így. Oké, okay. Szóval, szerintetek, mi a könnyebb? Nekem felhúznom ide a Csokit, erre a székre, vagy neki lehúznia a földre? Lehúznia, igaz? Tehát, Köszönöm szépen. Sokkal könnyebb valakit lehúzni, mint valakit felhúzni. És ezért mondja a Biblia, hogy nagyon fontos, hogy megválasszuk a barátainkat, hogy kikkel vesszük magunkat körbe, milyen közösséggel, milyen barátokkal, kik a legközelebb álló barátaid, mert ezek vagy felfelé fognak húzni, vagy lefelé fognak húzni. Vagy jó irányba fogják vinni az életedet, vagy rossz irányba fogják vinni az életedet. Több olyan barátodnak kell lenni az életedben, akik felfelé húznak, mint akik lefelé. És a legközelebb álló barátaid olyanoknak kell lenni, akik felfelé húznak. Miért mondom ezt? Mert a legtöbb megcsalás mindig olyan emberek között jön létre, akik már ismerik egymást. Statisztika. Tehát már ismerősi körben. Tehát, hogyha te olyan emberekkel veszed magadat körbe, akik nincsenek elköteleződve a te házasságod felé, és te sem vagy az övék felé elköteleződve, akkor nagy bajban vagy. Fontos, hogy a legközelebbi barátaid támogassák a házasságod, támogassanak téged, hogy szexuálisan tiszta maradj, akár egyedülálló vagy. Hogy olyan emberekkel veszed magadat körbe, akik nem abba fognak belevinni, hogy ugyan már csak egy éjszakás, akármi, csak kész. Hanem olyan emberek, olyan keresztények, olyan hívő emberek, akik arra fognak bátorítani, hogy igen, maradj tiszta. Tarts tisztán magadat szexuálisan. Érthető? Ez a rész. Vedd magadat körbe barátokkal. Gondosan válaszd meg a barátaidat. És az is egy nagy hazugság a keresztényeknek a fejében, hogy de hát én nekem van egy erős kapcsolatom Istennel. Meg hogy én minden nap olvasom a Bibliát, minden nap imádkozok. Teljesen mindegy. Bocsánat, hogy ezt mondom. Imádkozhatsz minden nap, olvashatod minden nap a Bibliát, ha a barátaid lefelé húznak, egy idő után le fognak húzni. Mert a barátok kulcsfontosságúak az életben. Kikkel veszed magad körbe? Ezért fontosak a jó barátok. Oké, harmadik, határozd meg az irányelveket a saját védelmed érdekében. Határozd meg irányelveket, szabályokat, amiket te lefektetsz saját védelmed érdekében. Például, hogy mit tehetsz meg, vagy mit teszel meg, mit nem teszel meg egy ellenkező neművel. Például, nekünk van itt a gyüliben egy iratlan szabály, hogy lányok lányokat lelki gondoznak, fiúk fiúkat. És ellenkező neműeket nem lelki gondozunk. Maximum csak úgy, hogyha van ott egy harmadik személy, de kettesben nem maradunk ott azzal a személlyel. Miért? Azért, hogy minimalizáljuk a kísértésnek a lehetőségét is. Akár fel sem merüljön, még érzelmileg egy pici kis valami se alakuljon ki két ember között. Pontosan ezért. Értitek? Tehát, hogy határozd meg irányelveket. Efézus 5.3 azt mondja, nyoma se legyen köztetek semmiféle szexuális bűnnek, romlottságnak vagy kapzsiságnak, hiszen ezek a dolgok nem illenek Isten népéhez. Itt kiemeltem nektek, hogy nyoma se legyen. Mit jelent, hogy nyoma se legyen? Még csak a gondolati szinten se jusson eszedbe, hogy még esélyt se adj neki, még egy kis érzelmi kötődés se alakuljon ki. Ezért fontos, hogy meghúzzál határokat, és lerakj bizonyos ilyen irányelveket, akár a házasságotokba is, akik házasok. Fontosak ezek a dolgok. Kettesben nem találkozol egy nem tudom kivel, egy ellentétes nem. Tehát ezek ilyen, értitek? Tehát ezek mind azért vannak, hogy megvédjenek bennünket, a saját érdekünkben, hogy Isten megóvjon bennünket egy lehetséges kísértéstől. Oké, szóval ez volt a negyedik pont, hogy minimalizáld a kísértés lehetőségeit. Az ötödik lépés az a következő. Ápold a házasságodat, illetve egyedülállók számára, akik nem élnek házasságban, házasodj meg! Tehát szeretnéd tisztán kezelni az életed, akkor házasodjatok meg. Tehát ez a legjobb tanács, amit tudok adni számatokra. És emlékszem, mikor évekkel ezelőtt leültem Denisszel, így tök őszintén, és mondtam, Denisz, nekem vannak szexuális problémáim, kísértéseim. És Denisz így nagyon érdekes, nem azt mondta, hogy így, jó, akkor mi ez, akkor, mit tudom, akkor dolgozzunk ezeken a dolgokon. Azt mondta, hogy Géza, házasodj meg. Nincs senkid, nem udvarolsz senkinek, nem barátkozol senkivel. Mit akarsz akkor? Helyezd egyensúlyba az életedet. Túl sokat fókuszálsz dolgokra, és a másikra meg nem. És igaza volt. Tehát egyedülállók, fiatalok, ha problémád van az életedben ezen a területen, akkor házasodj meg. Nyilván nem arról beszélünk, hogy most akkor az első ember, akivel találkozol, házasodj össze. Nyilván, tudjátok, erről is beszéltünk már itt a Gyüliben, hogy előző évben, hogy hogyan válasszunk párt. Laci beszélt erről út a házasságig. A lényeg az az, hogy kezdj el időt, energiát belefektetni abba, hogy elindulj ezen az úton a házasságig. Értitek? Szóval ez igen, és tudom, hogy a mai világban azt mondják, hogy hát, vagy a mai kultúra az ilyen, hogy egyre később házasodnak az emberek, ilyen 30 év körül. Én is 30 év körül házasodtam, de ez nem kell, hogy egy példa legyen mindenki számára, hogy mindenki akkor 30 évesen kell, hogy házasodjon. Sőt, Mark Ganger azt mondja, hogy ugye az a keresztény házassági tanácsadó, hogy tök jó az, amikor valaki fiatalon házasodik. 20 éves korában, vagy nem tudom, miért ne? Régebben fiatalon házasodtak az emberek. Mi a probléma ezzel? A mai kultúra mondja csak, hogy hát nem tudom, még nem elég érett, meg nem elég kész az a fiatal a házasságra. Nem értek ezzel egyet. Miért ne? Nyilván legyél bölcsebben, hogy kivel akarod összekötni az életedet, de ez mindenképpen egy válasz ezekre a nehézségekre az életünkben. Aztán, ugye a másik része a dolognak, házaspárok. Vannak itt többen házasságban élők. Ugye a házaspároson már beszéltünk erről a részről, de hogyha szeretnéd, hogy a házasságod erősödjön, akkor ápolnod kell a házasságodat. Hogyha szeretnéd azt, hogy ne legyen kitéve ilyen kísértéseknek a házasságod, ne vegye el a figyelmedet ilyen zavaró tényezők, megcsalás, stb. Ilyen kísértések, akkor ápold a házasságodat. Fektess bele a házasságodba. Prédikátor 9.9 azt mondja, hogy örülj az életnek. Élvezd az életedet feleségeddel együtt, akit szeretsz, és akit Isten adott neked. Mit mond az ige? Azt mondja, hogy élvezd az életet. Élvezd a házasságot. Isten azért teremtette a házasságot, hogy élvezd, ne csak túléld. Nagyon sok házasság ilyen, hogy túlélő harc. Ilyen Hunger Games. De nem erről kéne, hogy szóljon a házasság, hanem arról, hogy élvezzük a kapcsolatot egymással. De ehhez erőfeszítéseket kell tenned, és bele kell fektetned a házasságodba. Szóval, miért esnek kísértésbe emberek például házasságban? Azért, nagyon egyszer az oka, egy dolog, azért, mert abba hagyják a randizást. Ami házasság előtt volt, és megtörtént a randizás, a romantikus részek, most házasságban általában ez így kikopnak ezek a dolgok, és ez nem jó. És erről beszéltem sokat ugye a házaspároson, hogy fektessünk bele a házasságba, randizzunk tovább, és fontosak ezek a romantikus pillanatok. Ugye mi férfi, ugye sokszor a nők mondják azt, hogy amikor megházasodik egy férfi után, teljesen megváltozik. És nem értik, hogy mi történt a férfival. Picit hadd mondjak, beszéljek egy kicsit a férfiakról, hogyan működünk mi férfiak. Mi ilyen vadászok vagyunk. Tehát ilyenek vagyunk, vadászok, és célorientáltak vagyunk. Szóval amikor egy srác kijön az egyetemről, főiskoláról, vagy elvégez valami, a következő cél az életében az, hogy szerezek egy nőt, és megházasodjak, és ebbe fekteti bele minden erejét, energiáját, és ilyenkor a férfiak olyan dolgokat csinálnak, amit általában nem szoktak, például verset írnak, elviszik a párjukat operába, meg balettre, amit őszintén szóval a férfiak nem szoktunk ilyet csinálni, igaz? Tehát nem hívott fel a haverod, hogy fiú, elmegyünk színházba. Tehát, gyere már, hát írjunk egy verset. Jó, tisztelet a kivételnek, lehet, hogy vannak ilyen művészi srácok, de általában, meg órákig telefonálunk, csüngünk a lány figyelmét, tehát, hogy órákig, mikor telefonáltunk most őszintén, tehát, hogy nem szoktunk, nem általános ez a dolog. És szóval minden erőfeszítését belerakja a férfi abban, hogy megszerezze azt a nőt, és megházasodjon, és abban a pillanatban, amikor a nő kezére gyűrű kerül, és kimondja az igent, és összeházasodnak, abban a pillanatban a férfi az van, hogy küldetést teljesítve. És értsetek meg, lányok, ez nem azért van, mert bunkók a férfiak, mert önzőek a férfiak, hanem azért, mert célorientáltak vagyunk. És a következő cél, amikor összeházasodunk, az egy férfi, általában a férfiak fejében az, hogy oké, a következő cél, hogy gondoskodjak a szerelmemről. Gondoskodjak a családomról. És ezért van az, hogy a legtöbb férfi ilyenkor minden erejét, energiáját a munkába rakja bele. Hogy egy otthont építsen, hogy a gyerekeinek a jövőjét építse. És ilyenek vagyunk. És ezért a fókusz lemegy. És tudom, lányok, ti azt mondjátok most, hogy fúj, hogy lehetnek ilyenek ezek a férfiak, becsaptak, és ilyen álszentek, hogy ez egy átverés, ez az egész házasság. Hadd mondjam, hogy nem. Oké, nem. Mert ugyanez fordítva is igaz, hogy egészen addig egy hölgy ugye le se lehet kaparni a férfiról, amíg össze nem házasodik, és nagyon sokszor utána meg, jaj, fáj a fejem, nincs kedvem. Sokszor probléma ez házasságban. Mondják férfiak, hallom férfiaktól, hogy nincs kedvem, fáj a fejem. Hallottam egy viccet, hogy férfi oda megy a feleségéhez egy Algofex Fortéval, mielőtt lefeküdnének aludni. És tessék szívem, itt van egy Algofex Forte. Hát miért adod? Nem fáj a fejem. Most lebuktál! Szóval, igen, tehát, hogy mindkét oldalon ilyen kihívásokkal küzd egy házaspár. De a lényeg az, hogy nem lehet elhanyagolni ezt a részét, a romantikát, a szexuális életet egy házasságban. És figyeljetek, azért sem, mert nem várhatod el a párodtól azt, hogy ne essen kísértésbe egy ilyen világban, hogyha te nem dolgozol a házasságodon, hogyha te nem rakod bele a részedet a házasságba. Nagyon sokszor elhanyagolják magukat házaspárok. Akár külsőleg is, bárhogyan, így házasság előtt mindenki a legjobb formáját adja, meg mindent belerak, meg gyönyörül, meg mit tudom én így, és meg a férfi is így kockahassal, meg nem tudom micsoda, aztán jön a házasság, aztán elpunnyadunk. Miért? Miért? És tudjátok, ezért van annyi kísértés egy házasságban, és nem várhatod el a másiktól, hogy csupán, hogy a másik tegyen dolgokat, és ellenálljon a kísértéseknek, hogyha te nem rakod bele a te részedet. Szóval nekünk is, Zsanival, meg kellett hoznunk ezt a döntést, hogy mi is dolgozunk a házasságunkon, akár a randikon, a bármilyen más területen. Oké, 1 Korintus 7:4-5. Nem a feleség rendelkezik a saját testével, hanem a férje. Hasonlóképpen a férj sem ura a maga testének, hanem a feleséget szolgálja vele. Ne tagadjátok meg másiktól, hogy a testetekkel is szolgáljátok egymást. Hogy a sátán ne tudjon benneteket szexuális kívánságokkal kísérteni. Egyértelmű Isten igéje. Azt mondja, hogy ne tagadd meg a testedet a másiktól, hanem szolgáljátok egymást egymás testével is. Tudjátok, van az a mondás, hogy a szomszéd nője, vagy a szomszéd férje, vagy pasia, vagy a kertje, ugye mindig zöldebb. Hadd mondjam el, hogy ez nem így van. Nem zöldebb a szomszéd kertje. Nem zöldebb a te kerted. Az a kert zöldebb, amit öntöznek, amit gondoznak. Amen? az a kert lesz zöld, amit gondozol. Szóval, hogyha fele annyi időt fektetnénk bele abba, hogy panaszkodunk a házasságunkról, vagy fantáziálunk másokról, mint ha azt a fele időt azt belefektetnénk a saját házasságunkba, sokkal jobban működnének a házasságok. Vagy ugyanúgy egyedülállók, hogyha sokkal a fele energiát azzal töltenéd, hogy nem fantáziálsz másokról, hanem elkezdesz dolgozni, hogy elindulj ezen az úton a házasságig, akkor sokkal sikeresebb, sokkal boldogabb lennél. Amen? Szóval sokkal jobban működnének a dolgok. Oké, szóval ez volt az ötödik pont, ápold a házasságodat, házasodj meg, és a hatodik, és ezzel az utolsó, látnod és tudnod kell a bűn következményeit. Na ez olyan dolog, amit Hollywood nem mutat. Ugye Hollywood dicsőíti a szexuális szabadságot, hogy mindenkivel úgy, meg akkor, amikor akarsz, de a következményeiről sosem beszél, vagy legalábbis nagyon ritkán. Pedig vannak. Amikor a házasságon kívüli és Isten határain kívüli szex történik, akkor ennek mindig vannak következményei. És tudnod kell ezeket. Hollywood nem beszél a megtört szívekről, a visszautasítástól, a megtört családokról, a megtört gyerekekről, a betegségekről. Ugye azt is mondtam, az előző 10 évben Magyarországon növekedett a szexuális betegségek száma. Hogy nem beszél Hollywood arról, hogy milyen károkat okoz ez az embereknek a lelkében, az elmékben, a gondolatokban. Gyülekezet, semmi nem rombolja jobban az érzelmeidet, mint a szexuális bűn. Semmi nem rombolja jobban. Miért? Azért, mert Isten egy szexuális lénynek teremtett minket. Azt írja a Biblia, hogy megteremtette az embert férfinak és nőnek. Csak elkezdtem ezen gondolkozni, hogy miért nem egy neműnek? Miért nem vagyunk egy neműek? Pontosan ezért, mert szexuális lények vagyunk. És a szexualitás miatt vagyunk férfiak és nők külön-külön. Értitek? Mások. És Isten így teremtette meg. A szex az nem egy fizikális dolog csupán, hanem hatással van a lelkedre is. Hatással van a szellemedre. Emlékeztek, előző héten erről beszéltem. Példabeszélek 6.26. Mert miatt koldusbotra jutsz. A házasságtörő asszony egész életed tönkreteszi. Ez az igen nem csak egy házasságtörő asszonyról beszél, minden olyan szexuális bűnről, aminek minden szexuális bűnről. Azt írja a Biblia, hogy ez az egész életünkre hatással van. Az egész életünket tönkreteszi. És ezt szó szerint is lehet érteni, tehát akár a szexuális betegségekről is van szó, de ennek a lelki és szellemi, érzelmi következményeit. Előző héten bejött egy diákom órára, egy 8 éves kislány, és megkérdeztem tőle, hogy vagy, mi újság, milyen volt a hétvége. És azt mondja, hogy hát, most egy kicsit szomorú vagyok. Mondom, miért vagy szomorú? Azért, mert a hétvégén a szüleim majdnem elváltak. És láttam a gyermekben azt a fájdalmat, hogy egyáltalán ez a lehetőség, hogy ez majdnem megtörtént. És tudjátok, hogy hány és hány diákomnak a szülei mentek szét, váltak el. Több az, akinek elváltak a szülei, mint akiknek együtt vannak a szülei. Ez tényleg így van. És ez az, amiről nem beszél senki. Ez az a következmény a dolgoknak, amiről nem beszél egy szexuális tanácsadáson, csak a fizikai dolgokról, de a lelki dolgokról, az érzelmi hatásáról ezeknek a dolgoknak nem beszélnek. És az a baj, hogy nem is vagyunk tisztába a következményekkel. Ezért fontos, hogy tisztába legyünk. Ha szeretnél tiszta életet élni, tudnod kell a következményeit, hogy ennek sajnos van következménye. Ugye ott van a pornó, amelyik téged és a jövőbeli házasságodat is tönkreteszi. Mark Ganger beszélt ugye erről, hogy működik ez a férfiaknak az életében. Hogy gyakorlatilag a férfiak lefotózzák az elméjükbe ezeket a dolgokat, ezeket a képeket, és ez beégetődik, beég a memóriájukba, a gondolataikba. Szóval amikor összeházasodik az a két ember, igenis a pornók hatása lesz a házasságra, mert automatikusan ezek a képek fognak eszébe jutni. És igenis ez negatív hatással van, és nagyon romboló hatással van a házasságra. Ugye, mindegy, ebben most nem akarok belemenni, mert nem vagyok ennek a szakértője. De Margangör beszélt arról is, hogy milyen veszély van annak, mikor egy nő házasság előtt több partnerrel van együtt. És hogy igen, ennek vannak fizikai és érzelmi következményei. Ugyanis nem tudom teljesen jól elmagyarázni, megpróbálom. Tehát amikor szexuálisan egy aktus létrejön, akkor egy nőben felszabadul ez az oxitocin, ez a szeretet hormon. Lehet, hogy a férfiakéban is, nem tudom. De az biztos, hogy a nőknek nem csak maga a szex az, ami összekapcsolja érzelmileg azt a férfival, hanem ami utána történik, a szex után. És mivel, hogy házasság előtti szexről beszélünk, utána nem történik semmi. Mert mindig váltogatja a partnereit. És kimutatták azt, hogy minél több partnere van egy nőnek, és azt kell tudni erről a hormonról, hogy ez felelős azért, hogy érzelmileg, egy ilyen érzelmi kapocs kialakuljon egy férfi és egy nő között. Hogy szerelmes legyen, tehát hogy így vágyjon a nő a férfi után, hogy szexuálisan is jól működjenek a dolgok. És kimutatták azt, hogy minél több partner van egy nőnek házasság előtt, annál kevésbé termelődik ez a hormon. Egyre kevesebb lesz. Tehát mire eljut a házasságig, semmilyen vágy nem lesz benne a férje iránt. Értitek? Tehát, hogy ez csak azért mondom el, hogy tudjuk és ismerjük a következményeit ezeknek a dolgoknak, mert ezekről nem nagyon beszél senki, és tisztában kell lennünk ezekkel a dolgokkal. A Biblia azt mondja, példabeszédek 6.26-ban, ezt már felolvastam. Oké. Szóval, Isten, miért beszélek erről az egészről? Isten nem szeretné, hogyha fájdalmakban élnénk az életünket. És szeretne segíteni, szeretne tanácsolni, vezetni bennünket. És azért beszélek ezekről a témákról nektek, nagyon sok fiatal van itt, mert ti még jól tudtok dönteni, még jól dönthettek. És megalapozhatjátok a jövőtöket, hogy milyen döntéseket hoztok meg. Mert Isten nem szeretné azt, hogyha elrontanánk az életünket. És ne értsétek félre, Isten helyre tud állítani egy megtört szívet is, de sokkal nehezebb lesz. És ezt kell megértenünk, hogy Isten megbocsát azonnal, és a kegyelem azonnal ott van. Isten szeretete azonnal ott van, de sokkal nehezebb lesz helyreállítani azt, ami elromlott. Ezért van az, hogy akik fiatalon házasodnak meg, és nem volt házasság előtt semmilyen szexuális kapcsolatuk mással, ezek azok a házasságok, amik szinte soha nem válnak el, nem törnek szét ezek a kapcsolatok, és ezek azok a házasságok, amik így örök életig tartanak. Margangör mondja, nem én. Ezek statisztikák. Tehát, hogy azért, mert már jól kezdték a dolgokat, és ez az egész életükre hatással volt. Istennek lehetséges minden, Isten meg tud gyógyítani, viszont Isten adott nekünk agyat és gondolatokat, hogy jó döntéseket hozzunk. A zsidók 13.3-at szeretném nektek felolvasni. Zsidók 13.3. Tudjátok, Isten kegyelme által, én nagyon hálás vagyok azért, hogy Jani az első nő az életemben. És úgy tervezem, hogy ő lesz az utolsó is. És ez hűséget fogadtam neki, és ez a célom. És hála Istennek, hogy nem volt előtte sem, és utána sem, és nem is lesz utána sem senki. Meghoztam egy döntést, hogy hűséges leszek hozzá. Miért? Az egész világ azt mondja, 99%-i világ azt fogja mondani neked is, meg nekem is, hogy miért? Minek? Hülye vagy? Hát most Miért kell, hogy tisztán tartsd magadat? Miért? Mindenki ezt csinálja, felnőtt vagy, éld a saját életedet, hozd meg a saját döntéseidet. Én mégis meghoztam ezt a döntést. Miért? Három dolog miatt. Az egyik az, mert szeretem Jézus Krisztust. És azt írja a Biblia, hogy ha szeretjük Jézust, akkor nem csak szeretjük, de engedelmeskedünk is neki. Tehát azzal tudjuk megmutatni, hogy szeretjük őt, hogy engedelmeskedünk. Ez az egyik. A másik, szeretem a feleségemet. És nem akarok neki fájdalmat okozni. Nem akarom őt megbántani. Nem akarom, hogy akár a jövőbeli családunk, vagy akár ez a gyülekezeti család egy hülye döntés miatt szétmenjen. És ez hatással legyen a családunkra rá, vagy az egész gyülekezetre. A harmadik dolog azért, mert félek Isten ítéletétől. És egészségesen félek Isten ítéletétől. A zsidók 13:4 azt mondja, mindenki tisztelje és becsülje a házasságot. Férj és feleség közötti szexuális kapcsolatot tartsátok tisztán, mert Isten elítéli a szexuális bűnben élőket és a házasságtörőket. Ez az igaz, azt mondja, hogy ne gondoljuk azt, hogy megúszhatjuk ezt. Ne gondoljuk azt, hogy ennek nem lesz következménye. Nem, lesz. Ez egy komoly dolog. Jézus ezért halt meg a kereszten. Ha-ho! Ezért halt meg. Házasságtörés, együttélés házasság előtt, pornográfia, elfogadhatlanok Isten számára. Mindig is az volt, és mindig is az lesz. Függetlenül, hogy a kultúra mit mond. És minden ilyen dolog azt írja a Biblia, hogy ítéletet fog hozni. Lehet, hogy úgy vagy itt a mai nap, hogy érintett vagy egy dologban. Lehet, hogy az összesben. Lehet, hogy már minden. Mindent megtettél ezek közül, amiket felsoroltam az előbb. Hadd mondjam el, hogy a legjobb helyen vagy. Ez a legjobb hely. A gyógyulás helye. Amiről az Árpi beszélt. Otthon kórház. Hadsereg. A gyülekezet a kórház. A KKE elkötelezte magát, hogy egy kórház legyen. Ez az újrakezdés helye. Ez a kegyelem helye. Ez az új kezdet. A tiszta kezdetnek a helye. Amen. Gyülekezet. Jézus Krisztus itt van. És lehet, hogy egyedülállóként már nem vagy szűz. De ma meghozhatod azt a döntést, hogy mától kezdve a házasságod első napjáig szűz leszel. Amen. Nem számít, hogy mi volt tegnap, nem számít, mi volt régen. Az számít, mi van ma. Meg tudsz hozni ma egy döntést, hogy azt mondod, hogy igen, én szeretnék tiszta lenni. A mai naptól kezdve. Mi ennek a módja? Mi ennek a módja? Az első, bánd meg, hogy megbánod ezt a dolgot. Mit jelent megbánni? Hogy megváltoztatod a gondolkozásmódodat. Nem próbálod igazolni. Mi keresztények nagyon jók vagyunk az igazolásban, de nem baj, hogy így történt, mert Istennek ezzel is terve volt, meg ilyeneket mondunk. Nem, mondjuk azt, hogy elrontottam. Okay? Tehát mondjuk ki a dolgokat az életünkbe, hogy nem, elrontottam. Elrontottam. És büntettem. Isten ezt szeret, ezt jelenti a megbánás. Nem igazoljuk, nem magyarázzuk ki a dolgokat, hanem azt mondjuk, igen, elrontottam. Rossz döntést hoztam meg. És Isten kész arra, hogy megbocsásson. Ezt jelenti, hogy megbánni. 51. Zsoltárt, ha ilyen ember vagy itt, és küzdesz a múltaddal, olvasd el az 51. Zsoltárt. Ez Dávid királynak az igéje, a Zsoltárja, amikor házasságtörést követett el Betsabéval. Ez az ige erről szól. De a lényeg az, nem az számít, hogy mi volt tegnap, a lényeg, hogy ma hozz meg egy döntést. Bármiben is vagy most benne, lehet, hogy éppen egy afférnak a közepén vagy. Nem tudom. Lehet, hogy egy olyan kapcsolatban vagy, ami éppen kialakulóban van, és tudod, hogy ez nem helyes. Ma hozz meg egy döntést, hogy ma itt megállítom ezt a dolgot, és nem megyek tovább. és egyetlen egy telefon. És kész, vége, lezárom ezt a dolgot. Lezárom ezt a kapcsolatot. Lezárom ezt a folyást az életembe. Ma hozd meg ezt a döntést. Amen? Ez az első. Megbánod. Második, fogad be Isten megbocsátását. Fogad be. Isten várja, hogy meg tudjon bocsátani, hogy meg tudjon tisztítani, hogy szabaddá tudjon tenni. Isten várja, hogy meg tudjon gyógyítani. Fogad be Istennek a megbocsátását az életedbe. Amen? Hogy megszabadítson a bűntudattól, a sebektől, amik hátráltatnak. Múltbeli dolgok. Lehet, hogy vannak olyan dolgok, amiket te a házastársaddal követtél el még a házasságod előtt, ami nem volt helyes. Bátorítalak arra ma téged, hogy ülj le a házastársaddal, beszéljétek át, és menjetek oda Isten elé, kérjetek bocsánatot ezekért a dolgokért. Üljetek le, beszéljétek át a múltat, és mondjátok azt, hogy igen, ez nem volt helyes, ezt elrontottam. Ne igazold, ne magyarázd ki, elrontottuk. Nem volt jó, nem volt helyes. És kérd Istennek a megbocsátását az életedre. A harmadik, fókuszáld újra az életedet. Cseréld fel a régi utadat Isten útjaira. Fordulj el a régitől. És köteleződj el morálisan, erkölcsileg, hogy szexuálisan, hogy Isten útjait fogod követni. És egyedül csak azzal a emberrel fogsz szexuális kapcsolatban lenni, aki a házastársad lesz. Senki mással. Hozd meg majd döntést. És a negyedik, kér segítséget naponta. Kér segítséget Istentől naponta. Minden nap szükségünk van erre. Minden nap szükségünk van Istennek az útmutatására. Viszont van egy nagyon reményteljes ige az 1 Korintus 10:13-ban. Ez pedig azt mondja, hogy eddig még csak olyan tétel ért benneteket, amely minden más embert is előbb-utóbb elér. Isten azonban hűséges, ezért nem fogja megengedni, hogy túl nehéz megpróbáltatásoknak legyetek kitéve. Sőt, amikor a próbatétel kerülés közepén vagytok, utat nyit nektek, hogy kiszabaduljatok belőle. Így ki fogjátok bírni a megpróbáltatást. Amen? Ez egy reményteljes ige? Miről szól ez az ige? Arról szól, hogy nincs legyőzhetetlen kísértés. Amen? Lehet, hogy azt mondod, hogy de nem tudod, Géza, hogy én miben vagyok benne. Nem tudod, hogy milyen nehéz. Hadd mondjam el, Isten azt mondja, nincs legyőzhetetlen kísértés. Nincs olyan dolog, amit ne tudnál legyőzni. Amen. Isten segítségével. Isten utat fog mutatni ebből kifelé. Ezt írja az ige. Utat nyit nektek. Forduljon a melletted ülőhöz, és mondd neki azt. Utat nyit Isten neked. Utat nyit Isten neked. Bármilyen kísértéssel is nézel szembe. Amen. Hadd mondjam el, az a szexuális hév, ami bennetek van, ezt kétféleképpen tudjátok használni. Vagy egy dinamikus, erőteljes emberré fog tenni, vagy le fogja rombolni az életedet. A te döntésed. Azt mondják, hogy a kreatív emberekben még több ilyen szexuális hév van. Ez nem baj, csak kezd el vezetni a megfelelő irányba. Helyezd bele a megfelelő dologba. Erősítsd meg az életedet ezáltal. Amen? Ne engedd, hogy lerombolj az életedet. Amen? Kérlek, hogy álljatok föl most. Csak imádkozzunk. És hogyha úgy vagy itt ezen a helyen, hogy szeretnél megbánni valamit az életedbe, lehet, hogy tettél valamit a múltadba, lehet, hogy érint téged ez a dolog, és még nem kértél ezért bocsánatot. Lehet, hogy már lezártad a múltat. Kérlek, hogy ne. Nem azért mondtam ezeket a dolgokat, így felfakasszon dolgokat, vagy felháborítson dolgokat benned. De hogyha vannak olyan dolgok, amiket még nem rendeztél a múltadból, nem rendeztél az életedben, szexuális bűnök, akkor csak most itt az idő, gyülekezet. Vidd oda Isten elé, bánd meg, mondd azt, hogy Uram, itt van, elrontottam, sajnálom, megbántam, bocsáss meg. És utána mondd azt Istennek, hogy de Uram, befogadom ma a te megbocsátásodat és kegyelmedet. Amen. Befogadom a megbocsátásodat. Befogadom, Jézus. Imádkozzunk. Ó Jézus, Köszönjük neked a te jóságodat, köszönjük neked a te kegyelmedet, köszönjük neked, Urunk, azt, hogy te jót akarsz nekünk. Uram, te azt akarod, hogy egy boldog életünk legyen. Uram, te többet tudsz rólunk, mint mi magunk, és te többet tudsz a szexről, mint mi. És köszönjük neked, hogy ezt a csodálatos dolgot egy áldásnak teremtetted meg az életünkbe, hogy élvezzük, hogy ez megáldja az életünket, hogy felemeljen. Uram, imádkozom azért, ezért a rengeteg fiatalért, fiatal házas párokért, vagy idősebb házas párokért is. Uram, hogy ebben a piszkos világban, Uram, hadd tudjunk megállni tisztán, keresztényként. Megállni, Uram, úgy, hogy benne vagyunk a világban, de nem válunk olyanná, mint a világ. Nem válik olyanná az életünk, mint a világ, Uram. Tudom azt, hogy te védelmezni tudsz bennünket, Uram, és a te igédet azért adtad, hogy védelmezd az életünket, és hogy megóvj bennünket ezektől a fájdalmaktól, ezektől a sebektől. Uram, imádkozom ma azért, hogy hozz gyógyulást erre a helyre. Hozz gyógyulást a sebekre, hozz gyógyulást, Uram. Uram, vannak dolgok, amiket nem tudunk megváltoztatni. A múltunkat nem tudjuk megváltoztatni, de ma meg tudunk hozni egy döntést, hogy máshogy fogjuk csinálni, és elfordulunk, és egyenesen felét futunk, és a te igéd lesz a mérce az életünkbe, és ehhez igazodunk, és nem a világhoz igazodunk, nem a világ gondolkozás módjához, hanem hozzád, Jézus. Ezért ma meghozzuk ezt a döntést. Uram, hozz gyógyulást erre a helyre, hozz helyreállást. Uram, vedd el a bűntudatot, vedd el, Uram, a szégyent, vedd el, Uram, a fájdalmakat, Uram, és hozz gyógyulást. Jézus, a mai nap meghozunk egy döntést, hogy csak a te határaidon belül fogjuk csinálni ezt a dolgot Jézus nevében. Köszönjük neked, Jézus. Köszönjük neked, Jézus, Uram, dicsőítünk téged. Uram, adj nekünk bátorságot ehhez, hogy kimerjünk lépni. És erősek tudjunk maradni, Uram, ebben a világban. Jézus nevében. Amen.